Majd érdekes témával és két új hozzákapcsolódó órával jelentkezek, még hozzá a G-ről fogunk beszélni, ugye a repülőgépekben természetesen a gyorsulást jelenti, és különböző G-ket mérnek, és ezzel kapcsolatban pedig az órás világban szoktak shock resistance-ről, vagyis hát rázkódás védelemről beszélni, meg olyasmiről, hogy egyáltalán milyen erőhatás az, ami túlélhet egy karóra, és most két olyan órát hoztam, ami 5, de akár a 10.000 G-s erőhatást is túl tudja élni, anélkül, hogy egyébként bármi probléma lenne velük, úgyhogy ezzel lehet találkozni a folytatásban. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy beszéljünk órákról.hu-n. 1927-től kezdték el a repülőgépeken mérni az úgynevezett G-t, vagyis a gyorsulásmérőt, és ennek van pozitív és negatív skálája is, és az emberi felfogó képesség az nagyjából olyan 5,5 G-ig működik, 4,7-nél már konkrétan elveszti az ember a látását, és az gyakorlatilag azt jelenti, mintha az ember a saját súlyának a többszöröse nehezedne rá, és az az erőprése az embert a székbe, tehát mondjuk képzeljük el egy 80 kilós embert, amit nagyjából mondjuk 4,7 G-nél olyan majdnem 500 kilónyi súly nehezkedne rá, ez gyakorlatilag a gyorsulástól fellépő G. A reklámszakmában egyébként ezt ismerik, a G-t nagyon sokféleképpen szokták használni, és mutatják a torzult arcokat, és most nem erről lesz szó, hanem hogy az órásvilágban létezik a 14-13-as standard, ami a rázkódás védelemről szól, mint a búvárórákról szóló 61-25-ös ISO standardnek, és ez azért számít egyébként egy tök nis cuccnak, mert ugye rengeteg búvárórát ismerünk, viszont olyan órát, ami ennek az extrém rázkódás védelemnek megfelel, hát így most így konkrétan, ha agyonvernének sem, így lenne egy-két tippem, hogy szerintem melyik gyártó az, akinek lehet, hogy vannak ilyen órái, mert ők foglalkoznak ilyen dolgokkal, de ez tényleg egy nagyon nis téma, és mondjuk azok, akik flexeltek olyannal, hogy mondjuk 10 méteres esést kibír az órájuk, azok is csak kvarc órákkal tudták ezt megtenni, viszont most nem ilyen ördöngösséget fogunk csinálni, hanem ennél még eszementebbet, nem kvarc órákról lesz szó, hanem hoztam két olyan mechanikus, sőt, automata órát, ami konkrétan túl fogja élni ezt az esést, és ami a legdurvább, hogy akár kristállyal lefelé is képesek túlélni ezt az esést, nyilvánvalóan akkor, és ezt a gyártó is megerősítette, hogyha mondjuk nem beton van alattuk, vagy fém, hanem mondjuk valami, bár egyébként lehet kemény, tehát fapadló, vagy ilyesmi, akkor ezek az órák képesek túlélni egy akár kristályra érkezést is, köszönhetően egyébként a kialakításoknak, amiről most konkrétan szól lesz, az a Certinának a vadi új 2025-ös DS konceptje, méghozzá ennek a mindaz 5 résztvevőjéről, és ezek nem személyek, hanem természetesen különböző technológiák, amik adott esetben épülhetnek egymásra, de én úgy tudom, hogy ez az 5 dolog egy órában nem szokott találkozni, ezekből általában ilyen 2-3-4 az, ami megjelenik, de mind az 5 jelen tudásom szerint egyetlen órájukban sincs benne. Ezzel a képpen lehetne alapvetően jól elmagyarázni, hogy miről is szól ez a DS koncept. A legelső lépcsője egy domború, vagy egyébként egy sima zafír, erről majd egyébként még lesz szó, de a kettő között ugye alapvetően az a különbség, hogy azt találták a tesztek alatt, hogy a domború zafír sokkal jobban ellenáll az ütéseknek, és sokkal jobban megvédi az órának a szerkezetét, mint a sima zafír. Ez nyilván nem a zafírnak a töréséről szól alapvetően, mert mind a kettő esetben úgy vizsgálták, hogy olyan anyagra essen le, ami bár éri nagy erőhatás, de nem töri el magát az anyagot, és itt azt találták, hogy a domború zafír sokkal jobban ellenáll magának az ütésnek, és jobban védi magát az órát is. A második szintje ennek egy O-ring, ami a koronán lévő tömítés, ami ugye természetesen védi az óra testet a beázástól. A harmadik pedig, amit ezen az ábrán láthattok, az egy úgynevezett ultravékony támasztó vagy számlap alátétnek is lehetne nevezni. Ennek az a lényege, hogy akkor, amikor ütés éri az órát, akkor el szokott mozdulni maga a számlap. Ha nincs ez az alátámasztás, akkor ugye nagyon ki tud lengeni, és ez ilyenkor egyrészt, ha a túloldalra visszaleng, akkor le tudja tolni magáról a mutatókat, ami nyilvánvalóan onnét akkor az már egyértelműen szerviz, viszont a túloldalra pedig önmagában tud deformálódni, és különböző sérüléseket tud szenvedni, úgyhogy ez a fajta alátámasztásnak, vagy alátétnek nevezett dolog megakadályozza azt, hogy a számlap, hogyha ütés éri az órát, akkor deformálódjon. A következő pedig konkrétan egy szerkezet tartó, amire úgy kell gondolni, mint egy menetes dologra, tehát konkrétan nem effektíve csavar, mert hogy láttunk az egyik képzésanyagban egy olyan videót, ahol konkrétan be volt csavarva a fém szerkezet tartó, és miközben ütés érte az órát, a csavarnak a felét egyszerűen csak a közgyűrű így lecsapta magáról, és így el lett felezve lényegében a csavar, és onnét már nem tartott semmit. Tehát egy olyan eltartó gyűrűt kell elképzelni, ami a hagyományos szerkezet tartó gyűrűkhöz képest nem csak úgy oda van helyezve, és külső csavarokkal van odatéve, hanem ez önmagában egy becsavarható dolog, ami a helyén tartja magát a szerkezetet, hogy ne tudjon egyébként elmozdulni. És akkor az ötödik réteg erre pedig természetesen a menetes hátlemez, ami konkrétan megtámasztja ezt az egész felépítményt, ami van, a közgyűrűstől, számlapostól, számlap alátétestől, kristályostól és mindentől, és egyébként ennek még van egy olyan plusz funkciója is, hogyha ütődés éri a szerkezetet, akkor így az oszcilláló súly sem tud túlságosan kilengeni. Ezt szintén láthattuk az egyik ilyen videóban, amit nem tudom, hogy meg tudok-e majd szerezni, és be tudom-e tenni a videóba, de ott látszott, hogyha ütés éri a szerkezetet, akkor az oszcilláló súly az egyik, mivel annak a legnagyobb a tömege, így önmagában az órának a testében, az lenged ki a legjobban, de hogyha nincs ez a becsavarható hátlemez, akkor ez is ki tud lengeni, és alapvetően nem is a kilengés a gond, hanem amikor visszaleng, és ami alatta van, azt utána visszalengés közben megüti, azon itt nyilván már nem egészséges a szerkezetre nézve. Úgyhogy a Certinának a legújabb DS konceptjének ezek a fő összetevői, és ezeket az új technológiákat használva érkezett most egy négytételes család. Magyarországon jelenleg ebből kettőt lehet kapni. A NATO szíjas verzióból érkezik majd még egy fémen, ez lesz a harmadik tagja a családnak, és majd még egy titán változat is érkezik. A Certin vezetőitől az az információ, hogy ezzel kapcsolatban van egy kis késésük, úgyhogy ez majd később fog érkezni, de azt mondták, hogy ezzel kapcsolatban is minden a kontrolljuk alatt van, csak a titánnal konkrétan nehezebb dolgozni. Annyit még mondtak, hogy egyébként semmilyen más változás nem lehet majd észrevenni, tehát hogy méretre ugyanakkora lesz, mint a korábbi verzió, nem kell bele más szerkezetet tenni, nem készültek hozzá más mutatók, nem készült hozzá más dátumablak, semmi, illetve egyébként a dátummal kapcsolatban egy apróság van, hogy mivel bekerült egy plusz réteg a számlap és a szerkezet közé, ez ugye a hármas réteg, amit itt az előbb az ábrán mutattam, ezért konkrétan az van, hogy a számlap alatt a dátumgyűrű vagy a dátum tárcsa egy kicsit mélyebben ül meg, és pont ezért van ilyen kicsit furcsa hatása, hogy ott azért kellően nagy a tér, és hogyha ezt valaki észreveszi, annak lehetséges, hogy ez bántani fogja a szemét, de ez nem hiba. Korábban például voltak olyan órák, nagyon sokszor azon, hogy amikor mondjuk mint amilyen hamisítványokat nézünk, akkor ilyen hibákat keresünk, és általában ugye feltételezzük, hogy a gyártók azok mindig a lehető legközelebb teszik a dátum tárcsát a számlaphoz, de itt most ez konkrétan egy teljesen szándékos dolog, és ez nem hiba, ez itt konkrétan feature, ahogy ezt szoktuk mondani. De ha már ennyit beszéltem erről a vadúj családról, akkor szerintem akár kézbe is lehet őket venni. Ami ugye itt van nálam most, az egyrészt a fekete és aranyszínű NATO szíjon érkező 40,5 mm-es fekete számlapos verzió, illetve a fehér kerámia lünetta berakásos és fehér számlapos verzió. Másfél heten nálam vannak, és próbálom eldönteni, hogy nekem melyik tetszik a jobban, és az a nagyon durva, hogy én ezt a fekete arany verziót eddig egyetlen egy olyan óra volt, ahol nekem nagyon tetszett, és ez a No Time to Die környéki, szerintem valahol egy ilyen No Time to Die-os Omega Seamaster volt, ahol nekem nagyon beakadt ez a fekete és arany kinézet, és most valami hasonlót láttam visszaköszönni, úgyhogy nekem a fekete arany ezért így egyébként nagyon megtetszett, viszont ugye, amikor nyár van, akkor tudjátok, hogy én mindig szoktam keresni, hogy na most mi lesz az idei nyári óra, mire mondhatom azt, hogy na ez egy jó nyári óra, és szerintem ez a fehér számlapos DS Action, ez most tényleg valami eszeveszetten jól sikerült. Nekem iszonyatosan tetszik az, hogy a fehéret itt nem feketével hozták össze például a kerámián, hanem ezüst színű festékekkel. Így ennek van egy ilyen kicsit elkent változata, ami hoz ilyen kis, nem tudom én, ilyen kis ködösséget, ilyen kis misztikusságot, ugyanakkor meg nagyon-nagyon jó az, hogy nem lettek ennyire nagyon élesek itt a vonalak, hanem az, hogy a fehér és az ezüst így tök jól játszik együtt, és nem csak a lünettán, hanem természetesen a számlapon is. Két variáns között ugye egyébként a világon semmilyen különbség nincs, tehát ezek méretben is ugye 40,5 mm-esek, a vastagságuk legjobb emlékeim szerint 14 mm lett. Toknak a polírozása és a kialakítása is egy az egyben ugyanaz, tehát oldal tükörpolírt kapott, felülről száhúzottak, coinage jellegű recézést kapott maga a lünettájuk, és így egész könnyen kezelhetők. A hátoldalára mind a kettőnek természetesen ugye menetes hátlemez van, ugye 300 méteres a vízállóság, és mind a kettőre rákerült, illetve a családnak az összes tagjára rákerül a teknős, ami így gyakorlatilag a védelmet is jelent egyébként a Certinál önmagában ez a double security dolog. Plusz egyébként a sajtóanyagban láttam ennél a kiadásnál, hogy a kristályra is gyakorlatilag páncélként, shieldként hivatkoztak. Ez egy tök érdekes felfogás szerintem. Ilyet egyébként én korábban még nem láttam. Másrészt pedig ez megint egy ilyen olyan lépés a Certinától, hogy szeretnének kitűnni a Swatch Groupnak a közepes márkái közül, és szeretnék ők, bár a nevük ugye azt sugalja, hogy Certina, hogy certain, hogy megbízható, meg biztos, meg ilyesmi, de hogy ezzel szeretnének mégis ők a legmegbízhatóbb márka lenni, és volt olyan történelmi időszak, amikor a Certina a közepes márkák közül a Swatch Groupnál az egyik legmenőbb volt, és szerintem, legalábbis nekem ez az érzésem, hogy valahova ide szeretnének most ezzel a kiadással is visszatérni. Ami visszatérő téma szokott lenni mindig a Powermatic 80-nak kapcsolatban, hogy ezeket is ilyen műanyag alkatrészes Powermatic 80-akkal szerelték-e, és egyrészt a gyors válaszom az, hogy nem, másrészt már valamelyik korábbi videóban szerintem említettem, hogy a Powermatic 80-nak a 111-es, tehát az egyetlen műanyag gátszerkezette, vagy hát műanyag részekkel szerelt részével kapcsolatban beszéltem a szervizzel, és azt az információt kaptam, mert hogy ugye most már ilyen több mint 5 éve léteznek ezek a szerkezetek, hogy semmivel sem érkezett több hiba, vagy hiba jelentés, vagy bármi ezekkel a szerkezetekkel kapcsolatban, ami egyébként megnyugtató, hozzáteszem. A problémám nekem viszont egyébként személyesen mindig is az volt a műanyaggal kapcsolatban, és én ezért voltam az első, aki amikor először ezt a témát meghallottam, szót emeltem ellene, mert hogy szerintem konkrétan az órázás elveivel megy szembe az, hogy egyébként órás műhelyben nem javítható alkatrészeket teszünk bele, mert természetesen egyik órásmestertől sem várható el az, hogy konkrétan billegőt műanyagból előállítson ilyen apró méretben. Plusz sose lehet tudni, értem, hogy fejlődik a technológia meg minden, de most jelenleg vannak, akik még mindig tudnak javítani 100 éves szerkezeteket. De ki tudja, hogy mondjuk egy Powermatic 80 szerkezet valakinek a fiókjában bent lesz, és 100 év múlva valaki meg akarja javítani, egyáltalán foglalkozunk-e még műanyaggal, mert értem, hogy lesz még műanyag, de ugye gyakorlatilag az ipari műanyag használat azért sok szempontból kivezetés alatt áll úgy gyakorlatilag mindenhol, vagy észszerűsítés alatt, vagy átdolgozás alatt, vagy én nem is tudom, de hogy lesz-e valaki 100 év múlva, aki meg tudja javítani azt a szerkezetet, és erre pedig nem tudunk egyértelmű választ adni. Szemben azzal, ha mondjuk például megnézzük ezt a 611-es végződésű, tehát a C07-611 nivakronos hajszárugóval rendelkező változatot, ott azért elég nagy biztonsággal lehet azt mondani, hogy a szerkezetnek azokat a részeit valószínűleg 100 év múlva is fogják tudni majd javítani. Úgyhogy gyakorlatilag most ezzel szeretnék válaszolni sokaknak a Powermatic 80-nal kapcsolatos, sokszor úgy gondolom, hogy nem méltó, és egyébként nem is megalapozott, legalábbis szakmailag nem megalapozott kritikájára, hogy nyugi, ezekben egyébként nincs ilyesmi, és egyébként a Swatch Groupon belül is már elég kevés olyan márkának olyan terméke van, ami a 111-es szerkezeteket kapja meg, úgyhogy szerintem az órás közösségnek a felhorkanását azt érezték, azt konkrétan megélezték így a Swatch Group központjában is. Adós vagyok még ennek a két órának az árával, és de nem is fogom ezt tovább húzni, viszont ami engem egyébként rohadtul meglepett, hogy konkrétan a fém és a NATO szíjas verzió között konkrétan 10 000 forint különbség van, legalábbis a fehér verzió. Azt nem tudom, hogyha a fekete arany verzió megérkezik, és annak a fémszíjas változata, ott is ez lesz a különbség, de most azt el tudom mondani, hogy a mostani árak mellett a fekete aranyszínű NATO szíjas verzió és a fehér kerámia teljesen fémszíjas verzió között konkrétan 10 000 forint különbség van, tehát a 369 900 forintról kell beszélni a fekete arany verzió esetén, míg a fehér verzió esetén pedig 379 900 forintról, tehát tényleg konkrétan egy tízes a kettő között a különbség. Én tudnék olyan márkákat mondani, ahol nagyságrendileg ennél sokkal nagyobb a különbség. Jó, nem feltétlenül nagyságrendileg, de mondjuk ahol azért ennél sokkal-sokkal nagyobb a különbség a fémszíjas, illetve mondjuk a NATO szíjas verzió között. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy már csak ezért is megérdemli a Certinának egyébként ez a két új kiadása, hogy foglalkozzunk velük, és nyilvánvalóan ezekre a kiadásokra igaz minden, amit korábban elmondtam a Certinákkal kapcsolatban bármelyik videókban, hogy igényes a kialakításuk, hogy konkrétan jó érzetet kapsz, tehát nem azt az érzetet kapod, amikor egy 20 000 forintos AliExpress-es óra van a kezedben. Tehát itt tényleg azt érzed, hogy megkaptad azt a fajta törődést, azt a fajta anyag használatot kapod, azt a fajta kidolgozást kapod, azt a fajta polírozást kapod, azt a fajta ellenőrzést kapod, mint amit mondjuk ezért a pénzmennyiségért szerintem teljesen jogosan el lehet várni. Úgyhogy, ha bárkinek is vannak ilyen jellegű félelmei, azokkal kapcsolatban meg tudok titeket nyugtatni, hogy múltkor is elmondtam, amikor úgy éreztem a Longines-nak a Hydroconquest-jével kapcsolatban, hogy nem egészen van rendjén az a fajta fülkidolgozás, meg koronavédő kidolgozás, ahogy egyébként érkezett azzal az órával kapcsolatban. Itt viszont most semmi hasonlóra nem tudok beszélni, úgyhogy most ennyit szerettem volna. Érdekel a véleményed, hogy melyik óra tetszik ebből a kettőből a legjobban, és hogy egyébként mit gondolsz erről az új rászkódás védelemről, hogy egyébként erre szükségünk van-e, kell-e, lehet-e az embereknek úgy a mindennapokban, vagy egyáltalán a sportolásban szüksége ilyesmire, vagy egyébként ez csak egy úri hóbort. Várlak a kommentekben, és találkozunk legközelebb.